Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Evangelizációs istentiszteletünk elején a 165. dicséretünket énekeljük el, 165. énekünket mindegyik verszakával, és mielőtt elkezdünk énekelni, azelőtt hadd mondjam el, hogy most az történt, hogy orgona nélkül fogunk énekelni, mert a kántorunk ugyan megígérte az egyik helyettes kántor, hogy jön, de végül is most nem tudott jönni. Úgyhogy így fogunk énekelni, de azt gondolom, hogy szívből jön, és Isten fogjuk vele magasztalni.
Így van Isten köztünk, kérdekőt imádni, fordulattal eljárni. Itt van a közében, minden csendre térve, ő előtte újon térve. Az, aki
Thank you.
hajtsuk meg fejünket, és imádkoztunk. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, a csodáért, hogy mi emberek találkozhatunk veled a mindenható Istennel. Áldunk és magasztalunk azért, hogy a te országod az Úr Jézus Krisztusban elérkezett ide közénk. Áldunk és magasztalunk azért, hogy erről az országról mi tudhatunk egyáltalán. Köszönjük neked az evangéliumot, az igét. Köszönjük, hogy hallva igédet, befogadva azt szent lelked által, ennek az országnak a polgáraivá válhatunk. Áldunk és magasztalunk mindazért, amiről ez az ének is szólt, melyet az előbb énekeltünk, hogy mindennek részesei lehetünk. S most imádkozunk is ezért. Imádkozunk azért, hogy áraszt ki szent lelked most is közénk, s kérünk, hogy miközben hangzik az ige, a szívünk hadd nyílhasson meg egészen szabad előtt, hadd fogadhassuk be azt. S úgy kérünk, Urunk, hogy hadd újulhassunk meg. Te ismersz bennünket, te tudod, hogy kinek-kinek mire van szüksége. Te tudod azt, hogy mennyire vagyunk hozzád közel, és azt is tudod, hogy hogyan juthatunk még közelebb, és te szent lelked által el tudod ezt végezni. Imádkozunk most ezért. Kérünk, hogy légy így velünk, hogy hadd válhasson személyessé mindenki számára a te szavad. Köszönjük, Urunk, ezt az Isten tiszteletet, köszönjük ezt az együttlétet veled s egymással. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit evangelizációs sorozatunk első estéjén. Sok szeretettel köszöntök az evangélikus testvéreket. Olyan öröm, hogy együtt lehetünk itt, hogy évközben is tulajdonképpen most ökumenikus alkalmat tarthatunk, és együtt lehetünk itt. És nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm itt közöttünk vendég igehirdetőnket is, Györfi Mihály lelkipásztor testvéremet. Köszönjük azt, hogy eljött közénk, eljött keletről, és keletről evangéliumot, örömhírt hoz nekünk. És legyen valóban a mi Urunk áldása ezen a mai alkalmon is, és mindegyik estén. Így fogadjuk most Isten igéjét.
Köszönöm szépen a köszöntést, én is köszöntöm a testvéreket, áldás, békesség, erős várom mi Istenünk, és nem tudom, vannak-e még más felekezetűek itt közöttünk, akiket lehetne valamilyen sajátos köszöntéssel köszönteni, de egy a fontos, hogy az Úr Jézus Krisztus itt legyen közöttünk, és őt tudjuk köszönteni. Jöjj, Úr Jézus, áldj meg bennünket ezen a mai esténken, hisz ezen az evangélikus, evangelizációs sorozaton, ezen a három estén, most Jákob életén keresztül szeretnénk választ kapni azokra az alapvető kérdésekre, amelyek az emberi létet foglalkoztatja, életünket foglalkoztatja. Bizonyára ismerős a testvérek előtt ez a humoros falfirka, amit is humort faragtak belőle. Valaki kiírta a falra, hogy Jézus a válasz. És valaki meg aláírta, rendben, de mi a kérdés? És valóban a mai világunkban az emberek nem tudják megfogalmazni a valós kérdéseket. És természetesen, ha nincs meg a valós kérdés az ember életében, akkor nyilvánvalóan a válasz se fogja megkapni rá. Ezért jó lenne, hogyha ezen a három estén keresztül most így az Isten elé állva megfogalmazódhatna bennünk a valós kérdés. És meg is kaphatnánk rá a valós választ ezen a három estén. Nyilván az élet, a világ nem ebből a három napból áll, előtte is volt, meg utána is lesz reménység szerint élet, de most az Isten úgy elkészítette ezt a három napot számunkra, és örülnék, hogyha a testvérekkel együtt lehetnénk ezeken az estéken, és még vannak szabad helyek az oldalhajóban is, tehát ha valaki még szeretne hozni szomszédot, kollégát, barátot, ismerős, családtagot, akkor még megteheti, ugye? Vagy esetleg még pótszékeket is tudunk behozni. Tehát bátran lehet hívogatni, mert szeretnénk az Isten előtt valóban válaszokat kapni a kérdéseinkre. Az első estének ez a témája, ezt a témát választottam Jákob élete kapcsán, az élet terhével egyedül. Az élet terhével egyedül, és felolvasom Mózes első könyvének 32. fejezetéből egy viszonylag hosszabb szakaszt, az első verstől a 24. tartó szakaszt, tehát Mózes első könyvéből a 32. fejezetből olvasom Isten igéjét. Másnap reggel fölkelt Lábán, megcsókolta unokáit és leányait, és megáldotta őket. Azután elment Lábán, és visszatért lakóhelyére. Jákob is útnak indult, és találkoztak vele Isten angyalai. Amikor meglátta őket, Jákob ezt mondta, Isten tábora ez, és elnevezte ezt a helyet Mahanaimnak. Azután követeket küldött Jákob maga előtt bátyjához, Ézsauhoz, Széír földjére, Edom mezejére, és ezt parancsolta nekik, mondjátok meg uramnak, Ézsaunak, ezt mondja a te szolgád Jákob, Lábánnál voltam, jövevény, ott tartózkodtam sokáig. Szereztem ökröket, szamarakat, juhokat, a szolgákat és szolgálókat. Azért küldök neked üzenetet, uram, hogy elnyerjem jó indulatodat. A követek ezzel tértek vissza Jákobhoz. Elmentünk bátyádhoz, Ézsauhoz, jön is már eléd, de 400 ember van vele. Jákobot akkor nagy félelem és szorongás fogta el. Ezért két táborra osztotta velő levő népet, meg a juhokat, marhákat és tevéket. Mert azt gondolta, ha eléri Ézsó az egyik tábort, és levágja azt, a megmaradt tábor elmenekülhet. Jákob azután ezt mondta, ó, atyámnak, Ábrahámnak istene, és atyámnak, Izsáknak istene, uram, aki ezt mondtad nekem, térj vissza hazádba, rokonságot közzé, és jót teszek veled. Méltatlan vagyok minden hűséges és igaz tettedre, amit szolgáddal cselekedtél. Hiszen csak egy vándorbottal mentem át itt a Jordánon, most pedig két táborom van. Ments meg engem, bátyámnak, Ézsaunak a kezéből, mert félek tőle. Hogyha ide jön, megöl engem is, anyákat, gyermekeikkel együtt. Hiszen te megmondtad, sok jót teszek veled, és utódaidat olyanná teszem, mint a tenger homokja, amely olyan sok, hogy meg sem lehet számolni. Miután ott töltötte az éjszakát, ajándékokat válogatott ki szerzeményéből bátyjának, Ézsaunak, 200 kecskét, 20 vakot, 200 juhot, 20 kost, 30 szoptatós tevét fiastól, 40 tehenet és 10 bikát, 20 szamárkancát és 10 szamárcsődört. Szolgáira bízott minden nyájat külön-külön, és ezt mondta szolgáinak. Keljetek át előttem, de hagyjatok távolságot a nyájak között. Az elsőnek azt parancsolta, ha találkozik veled bátyám Ézsau, és megkérdezi, hogy kinek a szolgája vagy, hová négy ki ez a jószág előtted, akkor ezt mond, szolgádé Jákóbé, aki ajándékol küldi uramnak, Ézsaunak. Ő maga is itt van mögöttünk. Ezt parancsolta a másodiknak is, a harmadiknak is. Mindazoknak, akik a nyájak után mentek, így beszéljetek Ézsauval, amikor találkoztok vele. Ezt is mondjátok, szolgád Jákob itt van mögöttünk. Mert ezt gondolta, megengesztelem őt az ajándékokkal, amely előttem megy, és csak azután kerülök a szín elé, talán szívesen fogad. Az ajándék tehát átkelt előtte, ő azonban a táborban töltötte azt az éjszakát. De fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgálóját és 11 gyermekét, és átkelt a Jabbók gázlónál. Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte mindenét. Amen. Eddig Jákob története ezen a mai estén. Kicsit hosszú történet, de sok minden benne van a tekintetben, amely a mai témánkat, kérdésünket boncolgatja, az élet terhével egyedül. Mi ennek az oka? Evangelizáció végén néhány szót majd mondok magamról, gyülekezetemről, családomról, személyes életemről. De már most erőtüremkedik bennem néhány gondolat, mert hisz, amikor a családunk összejön, és a hét unokám együtt van a lakásunkban, akkor sokszor előfordul, hogy a nagyobbak már egy-egy játékon összekapnak, és ki magának szeretné birtokolni azt, amiről úgy gondolja, hogy majd boldogságot okoz neki, vagy azzal ő jól el tud játszani. Tehát a gyerekekben, anélkül, hogy ezt különösebben belenevelték volna, bennük van az az önzés, hogy nekem legyen jó. Hadd legyen az enyém az, amivel jót lehet játszani. És hogyha a másiknak nem is lesz jó, de nekem jó legyen. Nem tanulták ezt a gyerekek, belénk van kódolva. Genetikailag bennünk van az, hogy önzőek vagyunk, egoisták vagyunk. A magunk boldogulását szeretnénk intézni. Hogy aztán ez epigenetika-e vagy sem, ezen nem érdemes gondolkodnunk, mert nem genetikusok vagyunk mi, hanem egyszerű halandók, akik szeretnénk az Isten előtt világosan látni azt, hogy mi miért működik az életünkben, és hogyan kapnánk választ azokra a kérdésekre, amelyek bennünket foglalkoztatnak. Jákob élete jól példázza ezt a helyzetet, jól példázza azt a helyzetet, hogy miképpen romlik el egy embernek az élete. Csodálatos indulás. Apja ott van az Isten előtt, tusakodik, mert hogy meddő az asszony. A felesége meddő, az Isten elé, hogy Uram, áld meg ezt a meddő asszonyt, hogy gyermeket szüljön nekem, mert én szeretném, hogyha te megáldanád az én házasságomat. És valóban ott van az apjának a szívén, Izsáknak a szívén az Isten előtt való megalázkodás, hogy Uram, áldásod nélkül semmit nem ér az életem, látogasd meg ezt a meddőt. És olyan csodálatos látni, hogy a meddő szül, a meddő megfogan. Az Isten előtt tusakodó embernek a kérését meghallgatja az Úr. Meddő szül, megszületik a gyerek, de mielőtt megszületik a gyerek, az Isten még kibővíti ezt az ajándékot. Azt mondja neki, hogy nem is egyet, hanem kettőt kapsz. Két nemzetség van a feleséged méhében. Két nemzetség és a kisebbik szolgál majd a nagyobbnak. Amikor valami nagyon terheli az embernek az életét, ha valami nagyon rászakad a vállára, akkor feltartott kézzel tudja jelezni az Istennek, hogy Uram, baj van. Uram, segíts meg, mert képtelen vagyok megoldani az életem problémáját. Légy segítségem. De sok ember kanyarodik oda Isten elé akkor, amikor kórházba kerül. De sok ember kanyarodik oda Isten elé akkor, amikor az élete utolsó pillanatait éli. Amikor életveszélyben van. Persze nem mindenki jut el ide, de amikor Isten elvégezte bennem, hogy néhányszor be kellett mennem a kórházba, mint lakó, megtapasztalhattam belülről azoknak az embereknek a változásait, akik Isten hit nélkül élték addig az életüket. És akkor belekerültek abba a helyzetbe, hogy nem tudják uralni az életüket, a helyzetüket, még a pénzük sem segít, akkor fölfakad belőlük a vágy, hogy valami segítségre lenne szükség. Tud valaki segíteni ebben? És jó volt ott inkognitóban, pizsamába feküdni, nem tudták rólam, hogy lelkésztők, és közben mondták a dolgaikat, szitták egyébként az egyházat is, meg a papokat is, mire előálltam vele, hogy egyébként én is az vagyok, és van alapja, hogy szidják, mert bizony nem állunk a helyzetünk magaslatán, sokszor nem jól tesszük a dolgainkat, de tudjátok, hogy nem az egyházban kell hinni, és csak nem is a papokban, hanem abban az Istenben, aki ezt az egyházat elindította, aki a lelkészeket is elhívja, és aki a lelkészeket is helyre tudja igazítani, hogyha elvitangolnak az előttük, elébük adott pályáról. És az Isten az titeket szólongat most. Ha föltartod a kezedet, akkor az Isten meghallgatja a te hangodat, a szavadat. És ha jó tetszése szerint ad neked segítséget ebben a helyzetben. És ha jön a megoldás, az ember boldogan veszi az Isten áldását, csak olyan sokszor elfeledkezik arról, hogy mi is történt abban, amikor ő ott állt Isten előtt. Hogy ő beletette az egész életét az Isten kezébe. Hogy ő ráhagyatkozott teljesen. És az Isten adott neki valamit. És biztos meg is toldotta még azt egy-két dologgal, hogy oké, megadom neked a lehetőséget, hogy fölgyógyulsz, megerősödsz. És akkor majd nekem szolgálsz. Csak a második fel az sokszor kicsúszik az ember gondolkodásából. Olyan megdöbbentő látni Izsáknak a helyzetét is, hogy ott állnak az Isten előtt, Izsák és Rebeka. Várják az Úrtól az áldást. Isten megadja nékik az áldást. És amikor megszületnek a gyerekek, ennek az Ézsaunak úgy kell fölnőnie, hogy ő az atyai áldásnak az örököse, és nem tudatosítják vele, hogy te születtél először, de nem te leszel, aki az áldást tovább viszed, hanem majd az öcséd. Úgy nő föl Ézsau, hogy ne övé az atyai áldás, és úgy nő föl Jákob, a kicsi, akinek az Isten megígérte, hogy övé lesz az áldás, hogy nem az övé. És aztán csinálnak egy rettentő nagy ramazulit. Mindenki becsap mindenkit, mindenki hazudik, mindenki csaló. Mindenki tönkre megy ebben a helyzetben, amikor elfeledkezik az ember arról, hogy az Isten mit ígért neki. Mert ha emlékeztek volna rá, mert hogyha az első pillanattól kezdve így élik az életüket, akkor nem kellett volna ezt a hatalmas nagy csalást, hazugságot véghez vinni, amit elkezdtek Ézsauval szemben Jákob és az édesanyja. Izsák meghallotta az Isten ígéretét, annak az első felét, de a másodikat már nem. Vagy ha meg is hallotta a másodikat, akkor elfelejtette, mire oda került a sor. Egyik gyerekemmel történt ez, amikor iskolában mentem érte, még alsó tagozatos volt, talán első osztályos, és a tanítónéni mondta nekik, hogy gyerekek, a táskátokat rakjátok be a padba, a széket tegyétek fel az asztalra, és utána sorakozzatok az ajtónál. És az én gyerekem volt az első, aki ott áll az ajtónál. Csak nem rakta a táskáját a padba, meg a széket fel a padra. Mert ő csak azt hallotta meg, hogy az ajtónál kell sorakozni. Sokszor eszembe jut ez a fiammal történt egyébként, hogy de sokszor vagyok én is ilyen. Hogy az, ami egyébként úgy az Isten üzenetéből megjön, arra ráállok, és nem figyelek oda, hogy egyébként úgy akart volna végigvezetni engem, hogy eljussak oda. Hanem megragad valami a gondolatomban, és az nekem tetszik, és szeretnék ott első lenni, és akkor beállok a sorba, pedig az Isten szerette volna, hogyha végigvezetnék egy folyamaton, bocsánat. Izsák és Rebeka hallotta az Isten igéjét, hallotta az Isten üzenetét, vette az Isten áldását, csak éppen nem tudott ráállni. Nem tudta megragadni azt úgy egészében, és szétcsúszott az egész családja. Milyen nagy nyomorúság következik abból, ha az Úr ígérete, az Istennek a rendje, az nem valósulhat meg az ember életébe. Szerencsétlen Jákob egyedül marad. Elveszíti a bátyját, elveszíti az apját, elveszíti az anyját, elveszíti a hazáját, elveszíti a szülőföldjét. Elveszít mindent, és hogy olvastam is ebben az igében, egy bottal kellett átkelnem a Jordánon, mondja. Teljesen egyedül marad. Miért? Azért, mert ott valamit elrontottak a szülők. Valamit elrontott Izsák és Rebeka. És úgy nőttek föl, hogy ebben az elrontott életben haladtak tovább, és az Isten nem tudta megáldani ezeknek az embereknek az életét. Hogy van a te életed? Isten kezében hogy tart? Hogy tarthat téged Isten az ő kezében? Olyan gyermeke vagy, aki már meghallhattad a szavát, aki már figyelsz rá? Vagy még süket vagy arra, hogy az Istennek beszéde van veled? Olyan csodálatos, hogy az Istennek van szava. Hogy az Isten igéje az élő és ható. Hogy az Isten az élő Isten. Többször csordult már ki a könnyem, amikor láttam, hogy az Isten miképpen cselekszik most a 21. században. Miképpen cselekszik egy-egy ember életébe. És hogyan tudja vezetni az Isten lépésről lépésre az embert. És mégis vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nincs Isten. Most ha van is, hát akkor egy öreg úr, aki ott a felhőn ücsörög, aztán különböző dolgokat kitalál, hogy az embereket bosszantsa. És hogyha még van is valakiben Isten felé való szeretet, vagy tisztelet, de akkor sincs meg benne az az engedelmesség, hogy én vágyom az Isten akaratát, vágyom a mennyei Atya akaratát, mert neki terve van velem, és ő meg szeretne engem áldani ezekben a tervekben, ezekben az akaratokban. Amikor az ember elfelejti az Istennel való kapcsolatot, amikor az Isten elfelejt, bocsánat, az Istennek a szavát már nem hallja, akkor úgy egyedül marad, mint ahogy hogy Jákob egyedül maradt. És egy bottal ment át a Jordánon. És amikor bele van az ember ebbe rekesztve, az olyan, mint a börtön, olyan, mint a rabság. Az ember nem szabad. Az ember nem teheti azt, amit tennie kellene. Mert bele van rekesztve az egyedül maradottságnak a rabságába. Rettenetesen terheli ezt az ember. Szembe kerültél te már azzal, hogy az egész életed egy hazugságon alapszik? Szembe kerültél már azzal, hogy az egész életed egy elrontott csalásokkal teli élet? Mert ha még nem találkoztál ezzel, ha még ezzel sohasem szembesültél, akkor nem tudott az Isten világosságot hozni a szívedbe. mert tele van az életed hazugsággal, csalással. Tele van Isten elleni gondolatokkal. És hogyha ebbe belerekedsz, akkor egyedül maradsz, mint ahogy Jákob egyedül maradt. Ha evangélikus vagy, ha református vagy, ha más felekezetű vagy. Az Isten pedig szeretne szabaddá tenni. Isten azért küldte el az egyszülött fiát, hogy szabad légy, hogy börtönöknek megnyissa a zárát, hogy szabaddá tegye azokat, akik megkötözöttek. Jákobnak csodálatos ígérete volt Istentől, de neked is csodálatos ígéreteid vannak. Az Isten azt mondta, hogy ő azt tervezte felül a világ felül, hogy mindenkit eljutat az igazság ismeretére, mindenkit eljutat az üdvösségre. Mert ez az Istennek az akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Az Istennek az a csodálatos terve, hogy a te életedben világos legyen az Istennek a terve. Az Istennek az a terve, hogy te megismerd az ő igazságát, megismerd azt, hogy miért teremtette ezt a világot, és milyenben a világban a te szereped. Az Úr azt akarja, hogy életed legyen. Sőt, bővölködjél, mert ő jó pásztor. Az Istennek olyan ígéretei vannak számunkra, amelytől az embernek a szíve lángra lobban. Hát az Isten azt szeretné, hogy nekem életem legyen, hogy ne kelljen szenvednem. Azért, mert nem tudom, hogy mi az életnek az értelme. Mert azért nem tudom, hogy miért vagyok ezen a világon. Mert nem tudom megélni azt, hogy férj vagyok, vagy apa vagyok, vagy nagyapa vagyok, vagy lelkész vagyok, vagy mindenki behelyettesíteti magát. Az Isten azt szeretné, hogy életed legyen, hogy megtaláld, hogy mi végre vagy ezen a világon. Olyan megdöbbentő visszatekintenem 30 évvel korábbra, megtérésem előttre, hogy én nem tudtam, hogy miért vagyunk ezen a világon. Én nem találtam az értelmét az életnek. Pedig csinos feleségem, 2 szép gyerekem, jól fizető állásom volt. És mégis valami hiányzott. Nem volt értelme az egésznek, mert meghalunk, semmivé leszünk, elmúlik minden örömünk, bánatunk. És mindaz, amit addig össze szenvedtünk, hogy örvendeztünk, az abban a pillanatban semmivé válik. Hát ennek nincs értelme. És az Isten világosságot gyújtott az én szívemben 1982-ben. Egy vallástalan fiatalember, aki keresi az élet értelmét szabadságban, meg olyan poszthipista gondolkodásban. És az Isten maga elé állított, és azt mondta, én tudok neked egy új életet adni. És menj, éld meg ezt az életet. Én ezt neked készítettem. Istennek csodálatos ígéretei vannak számodra. Az Isten azt akarja, hogy megismerd az ő igazságát, hogy bölcsességet kapjál, felülről jövő tökéletes bölcsességet. Most már 60 felé járok lassan. 60 éves embereknek már szokták mondani, hogy némi életbölcsessége akad, de az az életbölcsesség semmit sem ér. Az Isten bölcsessége nélkül. Persze, sok mindent megtapasztalhat az ember, a hosszú ideig él a Földön, de én már láttam olyan idős embert, aki nem volt kész. De láttam olyan fiatal embert, aki már kész volt. Mert az Isten már megformálhatta az ő életét. És sok idős ember úgy hal meg, úgy lép ki ebből a világból, hogy nem ismeri meg a Teremtőjét, és nem tudja, hogy mi végre élt ezen a Földön olyan hosszú ideig. Az Isten tehát szeretné, ha neked is életed lenne, sőt bővölködnél. Szeretné azt, hogyha megismernéd az ő akaratát a teljes életről, azt az új életet, amelyet neked készített, azt el tudnád fogadni, úgyhogy letisztázd a múltadat, hogy mindent, amit tönkretettél, amit elrontottál, azt ő benne, az ő kegyelmében helyrehozd. Olyan jó látni azokat az embereket, akik elkezdik kitakarítani az életüket. Elkezdik rendbe tenni az életüket. Akkor, amikor az Isten rávilágít valamire, akkor nem általanak önmagukat megalázva oda menni egy emberhez. Nekem volt egy szomorú tapasztalatom, becsaptam az egyik barátomat, még a megtérésem előtt, és az Isten rám pirított. És azt mondta, hogy menjél, és rendezd le vele. És nekem oda kellett mennem a barátomhoz, és azt mondta neki, hogy én becsaptalak téged. És gondolják el a testvérek, hogy nem volt azért diadalmenet. Elindultam otthonról, és el kellett mennem a barátomhoz egy másik faluba. És odaállni, és azt mondani, hogy ide figyelj, én ezzel téged becsaptalak. Nem volt diadalmenet, mondhatni azt, hogy kivert kutya módjára mentem végig ezen az úton, de amikor odaálltam elébe és elmondtam neki, hogy azért, mert az Isten megújította a szívemet, én nem tudom tovább hordozni azt, hogy én téged ezzel becsaptalak, bocsáss meg nekem. És rettenetes volt látni, ahogy ez a fiatalember reagált rá. Mondta, hogy hát nem probléma, ezt adjuk, felejtsük el, na beszéljünk van. Mondom, nem ezt rendezzük le. És az Isten ott volt közöttünk, és elkezdett működni. És az ember megértette, hogy ez nem egy hóbort, hanem a magasságos Isten rendezte le bennem, hogy én oda tudtam hozzá menni. Végmenni ezt a kanosszajárást. Mert az volt egyébként. És odaállni elébe. Elrontottam, bocsáss meg. Az Isten ezt szeretné. Új életet adjon neked. Hogy rendbe tedd a múltadat, hogy amikor találkozol vele, akkor ne kelljen lesütni a szemedet. Mert amikor az ember találkozik azzal, akit becsapott, megcsalt, átvágott, nem tud a szemébe nézni. Az Isten pedig azt szeretné, hogy nyílt legyél, nyílt tekintetű. Bárkivel találkozol, föl tud vállalni a vele való kapcsolatot. Mert nincs semmi. Mert letisztáztad. Az Isten azt szeretné, hogy teljes életed legyen. Örök életet szeretne adni, olyat, amit letisztáztál. És aztán föl szeretne öltöztetni abba az új életbe, amiből aztán majd jön a következmény, hogy az ő gyermekeként keresed az ő akaratát, a neki való szolgálatot. És mégis sokan önzésből, önteltségből, önfejűségből élik az életüket, körberakják magukat, mindenféle eszközzel, hogy megnyugtassák a lelkiismeretüket. Bíznak mindenben, amit megragadható. Gondolják, hogy a pénz, a jó mód, az majd megoldás lesz az életükben, és elkezdik hajtani a pénzt és a vagyonosodást. De kiderül, hogy üresség és békétlenség van bennük. Mások azt mondják, hogy az egészség és a gazdagság az, ami az ember életében a legfontosabb. De kiderül, hogy miközben valóban egészségük meg gazdagságuk van, megemészti őket a félelem meg a rettegés. És aztán túlélési technikák között próbál az ember keresgélni, próbálja a túlélési technikáit a transzcendenshez is kötni. Mindegy, hogy mi, csak valami onnan jöjjön a nem látható világból, hadd kapaszkodhassunk vele, és jönnek azok az ezoterikus dolgok, amelyek körbehálózzák, behálózzák az emberiséget. Mert az embereknek olyasmire van szükség, ami kézzelfogható, ami megragadható. Szerencsétlen Jákob csalóként megcsalatkozva, összeszorult gyomorral közeledik hazafelé, és próbál menekülni, túlélési technikákat bevezetni. Fogja magát, és küldöncöket küld a bátyjához, informálódik. Vajon milyen véleménnyel van róla? Vajon ha találkoznak, mit fog tenni Ézsau? Le akarja kenyerezni őt, készít ajándékokat. Aztán megosztja a nyáját, több részre osztja. Hát, hogyha majd az egyik el is pusztul, de legalább megmarad a másik, micsoda emberi gondolkodás. Mi így gondolkodunk, így élünk. Kicsit osztunk, kicsit szorzunk, és úgy gondoljuk, hogy valami akkor majd csak kijön belőle, és valahogy túléljük ezt a találkozást. Ismerős ez a gondolkodás? Neked is megvannak ezek a túlélési technikáid. Neked is megvannak ezek a transzcendensbe való kapcsolódásaid. Olyan megdöbbentő visszaemlékeznünk Mózes történetére, amikor fölmegy a hegyre, az Úrhoz, hogy elvegye tőle a 10 igét, a 10 parancsolatot, és a hegy alatt Áron a néppel aranyborjút önt. Nem tudja kivárni a nép, hogy az élő Isten megszólaljon közöttük. Nem tudják megvárni az üzenetet, nem tudják megvárni az igét. Muszáj nekik valami kézzelfoghatót létrehozni. Kicsit transzcendens, kicsit Isten, kicsit kézzelfogható, olyasmi, mint az Isten, de azért mi irányíthatjuk, oda tesszük, ahol akarjuk, akkor megyünk hozzá, amikor akarunk, mert nem tudták megvárni az élő Istennek a szavát, aki szerette volna akkor a népét helyre tenni. Egyházunkban is olyan szomorú látni, egyházainkban is, így mondhatom, mert református egyházból is sok ilyen információ érkezett hozzánk éppen a legutóbbi lelkész konferenciánkon. Egy egyházainkban is erősen jelentkezik a mentál higiéné aranyborjújának a felépítése. Gondolják el a testvérek, az élő Isten követei, lelkészek, hívő emberek, az élő Istennel kapcsolatban lévő emberek a mentál higiénét akarják lecserélni az élő Isten szavával, mert esetleg nem tudják megvárni, hogy mit akar az Isten mondani neked, mit akar az Isten kezdeni velünk. A mentál higiéné technikái azok kézzelfoghatóak, azokkal tudok operálni, azokat oda teszem, ahová akarom, akkor használom, amikor akarom. De az Isten nem ilyen. Az Isten sokszor megvárat. Van, amikor olyan hosszú ideig várat, hogy az ember már majd belehal, de akkor szólal meg, amikor kell. Van, amikor rettenetes kivárni, vagy rettenetes az üzenet, de az élő Isten üzenete az életet hoz. A mentál higiéné, és olyan szomorú volt látni, hogy nagyon sok fiatal lelkész abban látta a megoldást. Abban látta a megoldást, mert küszködik. Csinálni kellene valamit. Ott van a gyülekezetemben a probléma, és nem tudok vele mit kezdeni. Hát azt mondják ezek a mentál higiénések, hogy ők tudnak valami csodafegyvert. Na hát akkor hadd hallgassam meg. És majd ha azt használom, akkor majd működni fog a gyülekezetem. És persze hát jönnek a vámszedői ennek, és akkor tartanak tréningeket nagy pénzekért, mint ahogy egyébként Áron is összeszedte, és nagy pénzért hozta létre azt az aranyborjút. De odaadták érte. Odaadták érte, mert olyat szeretek volna, amit meg tudnak ragadni, amit tudnak irányítani. Az Isten pedig váratta a népet. Tesztelte, hogy valóban várnak-e, valóban fontos-e az Isten számukra. Valóban tudják, hogy az élet beszéde fog onnan jönni. Mert Isten azt mondta, hogy most adom nektek a 10 igét, amely egy olyan területet mutat meg nektek, amelyen én meg tudlak áldani benneteket. Ha itt maradtok, ebben maradtok, akkor áldásom lesz rajtatok. Ha ezen túl léptek, akkor a halál vár rátok. És miután az életet odaadta az embernek, az Isten azt szeretné, hogy az ő teremtményei tőle függenek, tőle várják az áldást. De az ember meg odaadja magát az aranyborjúnak, odaadja a túlélési technikáknak, és miután odaadta, akkor döbben rá, hogy hamis Istenbe vetette a bizalmát, csak akkor döbben rá, hogy egyedül vagyok, mert egyébként az aranyborjú majd egyedül fogja hagyni. Talán ismerik a testvérek azt a Mózes című filmet, vagy Tíz parancsolat című filmet, nem tudom mi a címe pontosan. A 10. csapásnál a fáraó oda megy a sólyom Istenhez, és mondja, hogy hideg, szótlan, süket Istenek, bennetek bíztam, és most itt van a halott gyerekem, ott tartja a kezében a halott gyermekét, és vádolja azokat a néma isteneket, bálvány isteneket. Olyan megdöbbentő jelenet ez. Hogy valóban így hagyják egyedül a bálványok, a hamis istenek az embert. Így maradnak egyedül abban a hatalmas nagy nyomorúságban, ami akkor rájuk szakad. Ezt látjuk Jákob életében is, ott Jabók révénél. Ez a magány rettenetes. Nincs kapaszkodó, nincs ember, aki segítségére lehetne. Mindenkit átküld a Jabók révénél. Nincs már vele senki sem. És ebben a nyomasztó magányban kell az életét élnie. De olyan jó nekünk tudni már az új szövetség embereinek, hogy Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Akik megvagytok fáradva, akik megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. De nekünk nem kell abban a magányban maradnunk, mert az Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust elküldte ebbe a világba, hogy elmondja rajta keresztül az ő szeretetét. Elmondja azon keresztül, Jézus Krisztuson keresztül, hogy van élet, van lehetőséged az életre. Jákob még ezt nem tudhatta. Jákob még nem ismerte az Istennek ezt a mérhetetlen nagy szeretetét. De mi már igen. És ha te ezt tapasztalod, hogy egyedül vagy, hogy beszorultál a magányodba, és nem látsz kiutat, akkor tudhatod, hogy az Isten úgy szeret téged, hogy az egyszülött fiát elküldte azért, hogy neked életed legyen. És nem is akármilyen életet, hogy ebben a földi létben még egy darabig éljél, hanem azért, hogy teljes életed, örök életed legyen, ami túlmutat ezen a földi léten. És ami reménységet meg kapaszkodót ad, még ott a halál árnyékában is. Olyan jó beszélgetni azokkal az emberekkel, akik készülnek kilépni ebből a földi létből, de tudják, hogy hova mennek. Mert békességük van abban az Úrban, aki őket egyszer megszólította, aki őket megerősítette, újjáteremtette. És ott a halál, élet és a halál mesdjéjén azzal a békességgel tudnak kilépni ebből az életből, hogy én tudom, hogy az én megváltóm él. És azon az utolsó napon majd ott lesz az én szószólónként. Most kilépek ebből a földi létből, énekelve, imádkozva, úrvacsorázva, és készülök az Uramhoz. Az Isten ezt készített el neked. Nem kell egyedül lenned az élet terhével. Ez a címe a mai esténknek, hogy egyedül az élet terhével. Bizony sokszor érzi ezt az ember, hogy egyedül van az élet terhével, de nem kell egyedül lenned. Mert az Isten elküldte a pártfogót, az ő szent lelkét, aki rá tud mutatni arra Jézus Krisztusra, aki elhozta megváltást számodra. Amen. Kedves testvérek, lelkésznővel beszéltünk arról, néhány szóval beszélnék arról, hogy ki is vagyok én, és honnan jöttem. Bár sok ismerős látok itt, és nem csak az evangélikus gyülekezetből, de bizonyára vannak önök, akik nem tudják, hogy Kelet-Magyarország melyik szegletéből jöttem, és ki is vagyok én valójában. Néhány szóban azért az ige hirdetésben is említettem már, hogy egy vallás nélküli családból fölnövő fiatal emberként azt gondoltam, hogy a szabadság az, ami az ember életének az értelmét megadhatja, és úgy próbáltam berendezni az életemet, hogy ne függjek attól a társadalomtól, ne függjek attól az állam végrehajtó hatalmától. Ez a mikrofon nekem nagyon nem esik kéz, vagy kézre esik. És hogy megmutassam, én szabad ember vagyok, akár még a rendőröknek is, adok némi elégtételt. Mert én el tudtam mondani, hogy én szabad ember vagyok, ti meg nem vagytok szabadok. Hát ettől többre igazából nem jutottam, hogy az én szabadságomat esetleg prezentáltam azok felé, akik egyébként tényleg nem érezték magukat szabadnak. Fiatalon összeházasodtam a feleségemmel, ez a diák szerelem volt, 20 éves korunkban már házasok voltunk, 21 éves korunkban már jött az első gyermek. És így friss házason kerültünk egy kis faluba. Én karcagi születési vagyok, és református kerességű karcagi kun gyerekként születtem, és láttam meg a napvilágot. 20 éves korunkban, amikor összeházasodtunk, elköltöztünk Nógrád megyébe, feleségem védőnőként ott kapott egy szolgálati lakást. És ez a nógrádi kis falu, ez egy tót falu, csak tótok lakták, és a tótok mind evangélikusok voltak. Egy-két gyütment még volt rajtunk kívül, akik katolikusok voltak, mondjuk mint a pártitkár és a társai, akik oda beköltöztek. De egyébként még tótól is beszéltek az atyafiak. Az időseknek még nagyon tört volt a magyar nyelvük. Kicsit furcsán éreztük magunkat, de hosszú haja, nagy szakállal oda mentünk fiatalon ebbe a kis tradicionális faluba, és vasárnap látjuk, mindenki a templomba megy. Csak mi voltunk ott fürdőgatyába az egészségház mellett, és csodálkoztunk, hogy itt mindenki tízbe öltözve megy a templomba. Jót mosolyogtunk magunkba, hogy hát vannak még ilyen emberek is, de hát azért majd a 20. század vége felé azért majd mindenki meglátja, hogy ennek nem sok értelme van. De jött oda egy fiatal lelkészember, aki szomszédságunk lett, mert hogy a egészségház és a parókia szomszédságban volt egymással. Jókedvű fiatalok megszólítottak bennünket, eljöttek vacsorára hozzánk, aztán mi is átmentünk hozzájuk vacsorára. És kialakult egy emberbaráti kapcsolat. Jó misszionáriusként meghívtak bennünket bibliórára, amit én gyorsan elvetettem, mondtam, hogy kár lenne tönkretenni azt a bibliórát azzal, hogy engem meghívjon, mert majd ott okvetetlenkedek a a biblióráján, de egy nagyon bölcs ember volt, azt mondta, hogy nem baj. Csak így is volt, hogy kezdetben a biblióra abból állt, hogy a lelkész mondott valamit, én meg abba belekötöttem. És akkor ebből kijött egy párbeszéd, évekig így ment a dolog, bizonyos mértékig élveztem. Még nem egyszer, és az Istennek egy csodálatos munkája állt össze már a hívő életem kezdetén. Tudnék, én akkor külszéni kutató fúrással foglalkoztam, Nógrádi Szénbányáknak volt egy ilyen külszéni kutató fúró üzeme, középvezetői beosztásban voltam akkor már, és megbetegedett szélbúcsú lelkész testvérünk felesége, akivel a lelkészem, Sztolnai Csandrás, meg Balica Iván elment volna, vagy eljött volna ide Biatorbágyra egy férfi csendes hétre. És mivel a szélbúcsú felesége megbetegedett, búcsú sem tudott elmenni, ezért megkérdezte a lelkészem, hogy nincs kedvem elmenni velük egy férfi csendes hétre. Kérdeztem, hogy mi az. Azt mondta, hogy nem tudja, de biztos jó lesz. Hát gondolom, úgyse fognak elengedni engem a cégnél, de azért voltam olyan tisztességes, hogy oda mentem a főnököm, mert aki egyébként a párt alapszervezetnek a vezetője volt. János, szabadság kellene jövő hétre. Szóval, hová mész? Mondom, hát meghívott a pap egy férfi csendes hétre. Mi az? Nem tudom, de még ő se tudja, de azt mondta, hogy jó lesz. Azt mondja, menjél. És ez a csoda. Amikor a családommal el akartam menni nyaralásra vagy valóvá, mindig nyögött, hogy nem szabad, meg nem tudnak helyettesíteni minden. Most meg azt mondta, hogy menjél. És ki fog helyettesíteni? Ne törődj vele. Tehát amikor az Isten elkészít valamit az ember életébe, akkor még a legkéményebb szívű párt titkárnak is megtöri a szívét, és megnyitja az utat. És én így el tudtam menni a férfi csendes hétre, zökkenők nélkül. És hát itt nem messze innen a Biatorbágyi csendes héten kezdett hozzám az Isten beszélni. A közeg az fertelmes volt, mert én egy ilyen hosszú hajú jazzrockot hallgató fiatalemberként bekerültem egy ilyen paraszt hétre, ahol idős, egyébként nagyobb és szabolcsi emberek olyan énekeket énekeltek, amiket én sohasem énekeltem még, amitől egyébként elszaladtam volna, mit tudom, egy-két héttel azt megelőzően. De az Isten elkezdett velem beszélni. Ahogy az emberek bizonyságot tettek, hogy hallottam az ige hirdetéseket, Liza néni később mondta ezt, Raus Liza, aki vezette ezt a hetet, hogy figyelt engem, és azt látta, hogy amikor szemkontaktusba kerültünk volna, és sose vállaltam föl, hanem lehajtottam a fejemet. Amikor elfordult, akkor látta, hogy visszajött a tekintet, tehát hogy figyeltem, de nem vállaltam vele a szemkontaktust. És egyébként egy nagyon érdekes szituációban, hogy milyen érdekes az Isten útja, hogy nincs az úgy kikövezve nagyon, meg kisincs pányvázva. Tudnélik, nagyon tetszett a hét, meg érdekesek voltak ezek az információk nekem, és gondoltam, hogy ez jó lenne a feleségemnek is. Mondom, oda megyek már Lizanének, szólok, hogy a feleségemet esetleg a következő hétre előjegyeznie. És akkor oda mentem hozzá, hogy Lizanéni, pillanatos szabad, jó van, maradjál csendben, majd szólítalak. Hát ez a szólítás, ez a lelki beszélgetésre való szólítás. Én nem akartam, azt sem tudtam, hogy mi az, hogy lelki beszélgetés. Nem akartam, hogy lelki beszélgetésre menni, de azt mondtam, hogy majd szólít. Egyszer csak szólt, Györfi, bementem hozzá. Leülted, és azt mondja, na mi van? És elkezdtem beszélni. Megdöbbentő. Kívülről láttam magamat, és mondta, hogy te hülye vagy, hát embernek még nem mondtad el sose ezeket a dolgokat, amiket most te beszélsz ennek az asszonynak. És olyan jó volt elmondani azokat a dolgokat, amelyek az én életemet terhelték, szennyezték. Ott akkor, anélkül, hogy kérdezett volna Liza néni egyébként, hogy na és akkor egyébként ilyen bűnt már tapasztaltál az életedből, vagy nem kell semmi se kérdezni, hanem úgy ömlött ki belőlem. És amikor vége volt, akkor olyan megkönnyebbülés volt rajtam, hogy el nem lehet mondani. És másnap reggel, amikor a lelkésztől kapott útmutatót olvastam, az volt az ige, hogy menj haza, a te hited megtartott téged. Menj haza, és érd meg ezt az életet, adta az Isten az én szívembe arra az imádságra, amit egyébként valahogy így fogalmaztam meg, hogy Uram, ha vagy, és igaz, amit mondanak ezek az emberek, akkor nekem ez az új élet, ez már nagyon régen kellett volna. És erre kaptam én ezt az igét, hogy menj haza, te hited megtartott téged. Innen indult aztán a fergeteges változás, ami helyre tette a házasságunkat, gyereknevelésünket, és elindított az Istennek való szolgálatban. Nem sokkal később már azon kaptam magam, hogy a lelkészek, lelkész barátaim felkérésére már az Állami Nevelő Intézetben voltunk egy tanítónő falubelinnel, és gyerekeknek, nagyobb részt cigány gyerekeknek tartottunk bibliórákat. És ebből fakadt az egyébként, hogy én lelkész lettem, mert hogy megfogalmazódott bennem, hogy nincs se pedagógusi végzettségem, se teológus végzettségem, és én bibliórákat tartok, akkor még Grósz Károly idejében vagyunk, 80-as évek közepe. Tehát nem volt még az akkor annyira egyértelmű, hogy Állami Nevelő Intézetbe be lehet menni bibliórát tartani. Na, megkérdezi az igazgató, hogy van-e papírom, akkor azt tudom neki mondani, hogy a Zsigmondy Vilmos kőolajbányászat és mélyfúripari szakközépiskolában végeztem. Tehát ilyen papírom van, de egyébként bibliórá tartása nincs semmiféle felhatalmazása. És elmentem a teológiára, úgyhogy én nem akartam lelkész lenni, tehát nem szándékoztam a lelkészi szolgálatba beállni. De az Isten másképpen tervezte. Megmozgatott mindent, nem akarom elmondani, hogy mi mindent kellett megmozgatni az egyházban, hogy én lelkész lehessek, és a gyülekezetekben, meg aztán bennem is. De azon kaptuk magunkat, hogy Sámsonházán, amit egyébként ajándékba kaptunk az Úrtól, frissen felépített házunkat, amit épp bevakoltunk, körbekerítettünk, ott kellett hagynunk és elmennünk Szabolcsba. Egy olyan lepusztult épületbe lakni, ami egyébként emberi lakás, ember használatára kevéssé volt alkalmas. De mivel az Isten ezt bennünk lerendezte, boldogan ott tudtuk hagyni az új lakást, és elköltöztünk Írségbe. És ott lettem evangélikus lelkész. 26 éves koromban talált meg az Úr, jutottam hitre, és 36 éves koromban lettem lelkész. A lelkészi szolgálatnak az ívét azt most nem ezen a mai estén mondom el, mert az nagyon hosszú lenne, de beszéltünk lelkésznővel arról, hogy esetleg egy dia betétés során, egy prezentációban elmondanám, vagy illusztrálnám azt, hogy miképpen szólított meg az Isten bennünket, hogyan indított el a misszió útjára, és hol jár most a gyülekezetünk ezen az úton. Mert ugye a Hirtelken székelő Philadelphia Evangélikus Egyházközségnek a lelkésze vagyok most már 21 éve. Ha valakinek egy esetleg kérdése van, vagy netán szeretne beszélgetni, nyilván van rá lehetőség az alkalom végén. Most azonban hajtsuk meg a fejünket, mennyi Atyánk előtt egy imádságra. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te csodálatosan eltervezted ennek a világnak a sorsát. Köszönjük, hogy a te teremtésed szép és jó. Köszönjük, hogy ebbe a teremtésbe bennünket, embereket belehelyeztél, és megadtad a csodáját a férj és feleség házasságának, hogy asszonyja és emberré teremtettél bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy a gyermekáldást behelyezted az életünkbe. Köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk Jákob életén keresztül is, hogy ugye a meddő is szült, és egy meddőnek a gyermeke lehetett Jákob, mert az Úr áldása, a te áldásod ott lehetett, tudunk. Add meg, hogy a mi életünkben is világossá legyen a te jelenléted, a te áldásod. Köszönjük, Urunk, hogy Budaörsöt is a szemed előtt tartod. Köszönjük, Urunk, hogy te előled nem lehet elveszni. Nem lehet elbújni sem, de elveszni sem. Ezért kérlek, hogy azokat az embereket, akik elveszetten élik az életüket itt Budaörsön, azokat te szólítsd meg, és használj bennünket is ebben, Úrunk. De te légy azokkal is, akik el akarnak bújni előled, már tudják, hogy ki vagy, és valami miatt bujkálnak. Te hozd elő, Úrunk, a gyülekezetekbe őket. Hadd találkozhassanak veled az igéddel, jelenléteddel. Hálás a szívem, Uram, hogy te ki akarod teljesíteni az ő életüket is. Ki akarod teljesíteni mindannyiunknak az életét. Ments meg attól, ami Jákobbal is megtörtént, hogy egyedül maradt az élet terhével, az élet nyomorúságával, és nem volt neki mibe kapaszkodnia. Urunk, áld meg bennünket jelenléteddel. Olyan jó tudni azt, hogy a te szent lelked, mint pártfogó itt van, és bizonyságot tesz arról, hogy ki vagy te, és mit cselekedtél. Add meg, hogy a szívünkben ez élő legyen, valóság legyen, és az emberek, akik elveszetten élik az életüket, ami arcunkon a te ábrázatodat láthassák meg. De köszönjük, Urunk, hogy így szeretnél közösségeket építeni. Áld meg a református gyülekezetet itt Budaörsön, áld meg az evangélikus gyülekezeteket, testvéreket, de áld meg azokat, akik más felekezetekben, de te gyermekedként élik az életüket, hogy megszólíthatóak lehessenek, hogy be tudjanak állni a te munkádba, szolgálatokba, és gyümölcsöt teremhessen az ő életük. Tudjuk, Urunk, tőled van mindenünk, és neked vagyunk hálások mindenért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a jöjjön el a te országunk, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg kényeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Amen.
Sok szeretettel hívjuk a testvéreket holnap estére is. Holnap is fél hétkor úgy, mint ahogy ma este is, kezdődik az alkalmunk. Készüljünk imádságban és elcsendesedve otthon is a holnapi ige meghallására és befogadására is. És legyen áldott a mi Urunk azért, hogy ilyen csodásan működik, mint ahogy szoktuk is énekelni az énekkel, és hogy bennünk is, meg közöttünk is munkálkodik. És olyan jó volt ezt most így hallani, hogy valóban milyen hatalmas és milyen fenséges a mi Urunk. Hagyjuk hát rá az életünket, a mi dolgainkat. Erről szól az a dicséret is, amit most énekelünk. A 274. énekünket énekeljük fel.
Keep it better. békesség, Erősvárom, Istenünk, Isten velünk, viszontlátásra. Jó pihenést és jó éjszakát mindenkinek.
Áldás, békesség, Erősvárom.